Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Én úgy emlékszem, mondom itt a stúdióban ülő kollégámnak, barátomnak, Nagy Gábornak, a HVG vezető szerkesztőjének is, és hangosan gondolkodom, hogy nem emlékszem, hogyha egy repülőgép szerencsétlenség történik Amerikában, akkor abból olyan mértékben nagy politikai ügyet csinálnának, mint amennyire most ez látszik. Lehet, hogy tévedek, de Gábortól az első kérdésem az, hogy tévedek-e, ebből ne következtessek bármire is, de ha mégsem tévedek, akkor ez mennyiben függ össze azzal, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke?
Ez azzal függ össze, hiszen Donald Trump rögtön a második megnyilatkozásában, mert az elsőben természetesen gyászát és részvétét fejezte ki, rögtön a második megnyilatkozásában azt mondta, hogy ez a Biden kormányzat és a Vogue mozgalom által követett DEI, vagyis diverzitás, különbözőség, egyenlőség és befogadás politikájának a következménye, amit ő és a ráhallgató republikánusok és a jobb oldal Amerikában azért tesz felelősség, hogy a különböző pozíciókban az egyetemektől a minisztériumokig, de jelen esetben a légügyi szabályozó hatóságig nem azok kerültek emiatt a politika miatt, akik a feladatra alkalmasak, hanem azok, akiket ennek a három jelzőjű politikának megfelelően föl kellett venni, mert kisebbségiek voltak, mert LMBTQ közösséghez tartozók voltak, és ezért előnyt élveztek azokkal szemben, akik valóban alkalmasnak voltak, jelen esetben légirányítónak. Tehát most azt a narratívát mondom el, amit ők ezzel kapcsolatban, és Trump az élen ezzel kapcsolatban mondanak.
Mellesleg ugye nyilvánvaló, hogy nem szorul magyarázatra sok minden, amit kiejtünk a szánkon, mert annyit használjuk. De azért segítsünk feleleveníteni azoknak, akik nincsenek annyira benne a mai közbeszédben és abban a közbeszédben, amelyik gyakorlatilag a világon egyfajta ilyen ellenforradalomban van, az anti-wokizmussal. A wokizmuson mit értünk?
A wokizmuson azt értünk, és ezt a demokraták választási veresége után fogalmazták meg, november után fogalmazták meg kritikai éllel, hogy a demokraták azokra a kisebbségekre figyeltek, akiket ennek a inkább bélyeként használt ma már woke ideológiának megfelelően gyámolítaniuk kellett. Itt felsoroltam ezeket a kisebbségieket, az afroamerikaiakat, a spanyolajkóakat, az LMBTQ közösséghez tartozókat, a transzneműeket, stb., akiknek ugye a kormánya, a Biden kormánya politikai középpontjába állította, hogy nekik lehetőségeket kell nyitni, és a választáson megint csak arra tudok hivatkozni, amire már hivatkoztam, azt hiszem itt nálad is. A New York Times volt az, aki megírta, hogy emiatt, ehelyett a demokratáknak a hagyományos politikájukat követve a bérből és fizetésből élőkre, az úgynevezett Amerikában kék galérosoknak hívott munkavállalókra kellett volna koncentrálniuk, azokra a munkavállalókra, akikre szomorú vagy nem szomorú ki lehet jelenteni, semmilyen hatást nem gyakorol az, sőt inkább taszítja őket a középnyugati államokban, hogy most azon folyik a vita, hogy legyen a férfi és női WC mellett egy harmadik is, és hogy a transznemű sportolók azok részt vehessenek-e a lányok versenyén. Ezek voltak azok a kérdések, amik ha szabad megint azt mondani, hogy a woke ideológia középpontjában álltak, és ezek voltak azok a kérdések, amik, mint kiderült novemberben, marhára nem érdeklik az amerikai választókat.
De ez ugye
egy nagy részét nem mindenkit.
Ez a woke ideológia, amiről beszélünk, ugye ennek nyúlványa volt korábban az, hogy 500 évvel ezelőtt élt nagy emberekről levették a keresztvizet, mondván, hogy azok antiszemiták voltak akkor 500 évvel ezelőtt, vagy gyarmatosítók voltak, és így tovább. Tehát gyakorlatilag a woke az valami olyasmi, hogy utólagosan, sok száz évvel ezelőtti dolgok történelmi igazságtételé érdekében előjönnek, utcanevek megváltoztatásától kezdve, városnevek megváltoztatásáig, illetőleg azzal, hogy ledöntenek szobrokat, amelyek megérdemelten álltak, valószínűleg, mert akiknek a szobrai voltak, azok megérdemelték, de ugyanakkor az adott korszaknak természetesen nem voltak periférikális negatív szereplői, csupán azért, mert mondjuk nem szerették, vagy kizsákmányolták a fekete afrikai rabszolgákat.
Nagyon bonyolult kérdést tettél föl, ami a múlt átértékelését illeti. Nagy-Britanniában is voltak azok, akik megkérdőjelezték például Cecil Rhodes tevékenységét, aki Afrika gyarmatosításában és Dél-Afrika megteremtésében, a déli régió birtokba vételében, ezért is hívták Rhodesiának annak idején azt az országot, amit ma már nem hívnak annak. Nagy szerepet játszott, és az jött elő, hogy hát ő milyen csúnyán bánt a feketék, és gyarmatosított. Amerikában azért egy kicsit más kérdés volt ehhez képest az, amikor úgy döntöttek a Biden kormány alatt, hogy leveszik azokról a katonai támaszpontokról a neveket, amely nevek a déli konfederáció tábornokait örökítették meg. Ez egy máig élő, hát most már leginkább csak lelki konfliktus az Egyesült Államokban a déliek és az északiak között. Trump egy-két elejtett szavával még, ha csak az ellenforradalomról beszélünk, amivel kezdted a kérdésedet. Trump egy-két elejtett szavával a rengeteg teendője között, amit magára vállalt, azt is elejtette, hogy ő esetleg visszanevezi ezeket a katonai támaszpontokat a régi nevükre, amely régi nevek a déli konfederáció tábornokait örökítették meg.
Ez egy hagyományőrzés, restauráció, stb. Ezt egyébként mi Magyarországon többször is érezni tudtuk, például amikor ilyen probléma okán az Antal kormánnyal szemben volt lázadása az akkori liberális ellenzéknek, és utána pedig amikor igen nagy ütemben zajlott egy antivók, csak nem úgy hívtuk, politika az Orbán kormány részéről is, Tarlós István részvételével, stb. A 2010-es évek elején. De most itt van ez a probléma, amit állít Donald Trump, hogy tudnilik, felelős emiatt a hozzáállás miatt, egy repülőgép szerencsétlenség miatt okán a Biden kormány. Ezt te elfogadod? Ez igaz?
Nem tudom megítélni. Nem tudom
de
megítélni.
Tudja, hogy így
onnan a fenéből tudná. Hát a dolgok 80%-át, amit állít, nem tudja.
Tehát akkor ez csupán egy propaganda.
Ez propagandának is hívhatjuk, de ez a Trump mondjuk itt sajátos nézete. Tehát amit legutóbb néztem az amerikai újságokat, ami kiderült az eddigi vizsgálatból, az két feltételezés. Az egyik feltételezés, hogy abban a rendkívül zsúfolt légtérben, ami a washingtoni Reagan repülőtér, ahol ugye ott a kongresszus, ott a kormányzati központ, nagyon nagy a légiforgalom, katonai bázis is van. Az eddigi vizsgálatok alapján a helikopter magasabban repült, mint ahogy szabadott lett volna neki, és eltért attól a pályától, amit bejelentett a légirányítónak. Ez az egyik dolog, amit írnak az amerikai újságok. A másik dolog pedig az, hogy a légirányítók vezetője aznap este elengedte az egyik légirányítót, már pedig az a szokás, hogy helyi idő szerint este 7:30-ig, ha jól olvastam, két légirányító van, az egyik a repülőgép forgalmat figyeli, a másik pedig a helikopter forgalmat, és abban az időben, amikor bekövetkezett ez a katasztrófa, csak egy légirányító volt, aki egyszerre figyelte a elvileg alacsonyabban szálló helikopter forgalmat és a leszálló gépeket. És amit most eddig elmondtam, annak semmi köze ahhoz, hogy milyen foglalkoztatási politikát követett az amerikai légirányítás.
De az biztos, hogy ma...
Hogy milyen köpenyt húz rá Trump, az egy másik dolog.
De ugye most olvasom a Wall Street Journal, amelyiket te is szoktad olvasni, és egyetérthetünk abban, hogy a világ talán legjobb újságja, de online kiadásban olvasunk mind a ketten, de azt megállapíthatjuk, hogy igyekszik tárgyalagos lenni, noha a véleményrovataiban erősen republikánus, de általában nagyon széles látókörűvé teszi az olvasókat. Az egyik ilyen véleménycikk arról szól, hogy abban mutatkozik meg Donald Trump korszakalkotó, új korszak kezdetét jelző tevékenysége, és az jelképezi leginkább, hogy Amerikában gyakorlatilag a lakosság 100%-a tudja, hogy ki az amerikai elnök, és ilyenre még soha nem volt példa. Vagyis ez az ember a politikát bevitte a mindennapok szórakoztató iparába, épp annyira, mint a mindennapok tragédiájába, és mindenbe.
És viszont. Tehát a szórakoztató ipart is bevitte az amerikai politikába. Ezzel kapcsolatban azt az örökbecsű megállapítást lehet idézni, amit Gábor Zsazsának tulajdonítanak, hogy mindegy, mit írnak rólam, csak írjanak rólam. Igen. Donald Trump megtanulta, amikor az NBC TV csatornán a Gyakornok című valóságsót vezette, hogy a nézettség a fontos. A nézettség volt neki fontos, amikor megnyerte a 2016-os elnökválasztást. Olyanokat mondott az elnökválasztási kampányában, amire az amerikai történelemben nem volt példa, és megnyerte. Olyanokat csinált az elnöksége alatt és az elnöksége után, különös tekintettel a 2020-as választási veresége tagadására, amilyet elnök még Amerika történelemben nem csinált, és megválasztották 2024-ben, úgyhogy elítélt bűnöző volt jogilag.
Igen. Na de most...
Amerika 100%-a ismeri, mondjuk eddig is ismerte Amerika 80%-a. De valóban példátlan.
Az, hogy az elnök, mint olyan, azáltal válik fantasztikus hatalmúvá, hogy a lakosságot viszik abba a tudatba, hogy az elnök végtelenül hatalmas. Korábban erre nem volt példa. Azt hitte egy józan amerikai, hogy az elnök hatalma korlátozott, de ő állandóan naponta bizonyítani akarja, hogy nem igaz, hogy korlátozott. Én mindent megtehetek. És úgy látszik, hogy ezt a hozzáállást jutalmazza a vevőkörnek a legelitebb része, hogy a Wall Street-től a Silicon Valley-ig, a mogulok mind beállnak a sorba, és szalutálnak neki olyanok, akik korábban köbdösték őt, szó szerint köbdösték.
Ketté választanám a választ, és ketté választom a kérdést is. Az egyik, valóban Trump, még nagyon az elején járunk a második elnökségének, de eddig minden jel azt mutatja, hogy ő úgy viselkedik, mint egy király, mint egy abszolút uralkodó. Amit egyébként az amerikai alkotmány megfogalmazói mindenképpen el akartak kerülni, hiszen ők éppen egy király, egy uralkodó uralma alól akartak megszabadulni. Ennek ellenére nagyon-nagyon széles jogkört adtak az amerikai elnöknek, meg volt persze a kontroll, de még soha senki ezt az amerikai elnöki jogkört, hogy ez milyen széles lehet, nem tesztelte ilyen mértékben. Ez a válasz az első kérdésedre, és még hozzáteszem azt, hogyha megnézzük azt a statisztikát, hogy mennyi elnöki rendeletet adott ki Donald Trump, ami tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy egy ilyen királyi hatalmi gyakorlási lehetőség számára, már most sokkal többet adott ki, mint Barack Obama vagy Joe Biden az első 100 napjában. Nem az első egy hónapjában, az első 100 napjában. A kérdésed második felére a válasz, igen, az a Mark Zuckerberg és Jeff Bezos, és sorolhatnánk a neveket, akik korábban kritizálták Donald Trumpot, azok beálltak Donald Trump mögé, hozzáteszem Elon Musk-kal rivalizálva és őt követve, és ha valaki nézte a beiktatás ceremóniáját, kiemelt helyet kaptak ezek az emberek. Igen. Trump környezetében, és ott voltak a Wall Street-i mogulok is, ott volt az Apple vezérigazgatója, ott volt mindenki, aki úgy gondolja, hogy Trump olyan, amilyen, de az a fajta és most csak a gazdaságpolitikáról beszélek, az a fajta gazdaságpolitika, amit ő követni akar, és az a fajta technológiai fejlesztési politika, amit a jelek szerint ő favorizál, az nekik fog kedvezni. Egyrészt, másrészt pedig, ha tényleg egy olyan elnök van a Fehér Házban, aki kiterjeszti a hatalmát, hát nem jó a haragja útjában lenni, ezt Zuckerberg kitapasztalhatta.
Amennyiben gyorsan?
Tavaly megjelent egy könyv, ami Trumpnak egy ilyen képgyűjteményét tartalmazta, és abban Trump megfogalmazta, hogy Zuckerberget börtönbe kell zárni életfogytiglan, hogyha esetleg megint elcsalja a választásokat a Facebookkal, ahogy megtette. Nyilván ennek semmilyen realitása nincsen, Zuckerberg nem ment volna börtönbe, de mivel olyan embereket nevezhet ki Trump például a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság élére, amelyik a trösztellenes intézkedéseket hozhatja a Facebook vagy az Amazon ellen, amilyeneket csak akar, ezért Zuckerberg és Bezos jobban látta a Facebook és az Amazon érdekében, hogyha jobban lesz Donald Trump-al.
Amit de facto csinál, és elmondtál, és de facto igaz, hogy elsősorban ültette azokat, akik őt köbdösték korábban, mert nyugodtan mondhatjuk, hogy Elon Musk is volt, amikor köbdöste.
Hitlernek minősítette.
és maga J.D. Vance, az alelnöke is valamikor köbdöste őt. Tehát gyakorlatilag...
Bocsánat, J.D. Vance minősítette Hitlernek, nem Musk.
Tessék?
J.D. Vance volt az, aki Hitlerhez hasonlította Trumpot, nem
Hitlerhez nem Musk. De ezzel, hogy ő mindezt meg tudja csinálni, gyakorlatilag nevetség tárgyává teszi az emberiségnek a gyarlóságát. Hogy tudnélik, az ember semmi más valóban nem érdekli, mint a pénz és a hatalom, és ha én azt akarom, hogy úgy táncoljanak, ahogy én fütyülök, és hogyha úgy érzik, hogy a hatalom az én kezemben van, akkor ők valóban úgy táncolnak, ahogy én fütyülök, és nem úgy van ám, hogy ezeknek bármilyen elvük van. Ő gyakorlatilag ezt leleplezte, és ezzel utat nyitott a globális cinizmus szabad áramlása irányába.
Azért tegyük hozzá a Pitiánál bosszúállást is Donald Trump első napjaihoz, hiszen mivel Joe Biden előzetes mentességet és kegyelmet adott több embernek, például Anthony Fauci-nak, aki irányította a koronavírus elleni védekezést, vagy Milli tábornoknak, aki korábban a kabinetfőnöke volt, ezért Trump
a
már
Biden
nem
tud... adott nekik ugye Biden
előzetes kegyelmet adott, mielőtt elhagyta a fejérházat, ezzel ment nehogy bíróság elé állítsa Trump, ezért ezt nem tudja megtenni, viszont megtette, hogy mind a két ember mellől a biztonsági őrizetet visszavonta. Ennek azért van jelentősége, mert Faucit a Trump követők közül sokan felelősnek tartják azért, mert kötelezően oltani kellett, ez ugye a szabadság jogait sérti az amerikaiaknak, kötelezően maszkot kellett viselni, ez megint csak sérti a szabadságjogokat, sőt, még korlátozások is voltak, és ezért Faucinak börtönben a helye, nagyon sok Trump követő ezt vallja, és Milli tábornokot pedig állítólag külföldről Iránból fenyegették, vagy fenyegetik, tehát és mind a kettőnek indokoltnak látták az őrizetet, és Trump ezt egy tolvonással megvonta, csak azért, hogy Pitiáner bosszút álljon.
Tehát akkor tulajdonképpen emberi oldalról nézve sok frontot nyitott, és sok fronton harcol, és minden fronton a jelek szerint eléri a célját, mert az idézett, megnevezett személyek továbbra sincsenek őrizetben, holott megfenyegették őket halálosan, és továbbra is ott van az első sorban az egymást is fúró, faragó, netán gyűlölő Zuckerberg, vagy Zuckerbergnek is hívhatjuk, illetőleg Musk is, és mindegyiket ki tudja valamilyen módon egymás ellen játszani az az ember, akinek a feltételezhető tudása azokon a területeken, amelyekben ezek a megnevezett emberek óriásiak, egészen elenyésző, és mégis játszani tud velük. Nem az bizonyítja, hogy itt egy egészen elképesztő tehetségről van szó a Trump személyét illetően? Nem gondolkodol ezen?
Én inkább arról beszélek, hogy egészen elképesztő gátlástalanságról van szó, abban, hogy ő mindent... Várjuk ki a végét, tehát ezzel kapcsolatban nagyon az elején vagyunk. Arról szokás beszélni, hogy Trumppal szemben nincsen fék és nincsen ellensúly, hiszen van egy republikánus többség a képviselőházban, ami azért eléggé szűk. Ez a költségvetési hiányról és az adósságplafonról szóló vita kapcsán kiderült, hogy ott nagyon szükség van minden szavazatra, és van egy ennél biztosabb többség a szenátusban 53-47 arányban a republikánusoknak, és van egy kétharmados többség a konzervatívok javára a legfelsőbb bíróságon. Ám de, rögtön azután, hogy Trump bejelentette, hogy ő tulajdonképpen meg szeretné szüntetni, de mindenképpen szűkíteni azt a lehetőséget, hogy aki az Egyesült Államok területén születik, az megkapja az amerikai állampolgárságot, azonnal azt hiszem több mint 20 szövetségi állam pert indított ellene, és a bírós, és akadt egy bíró, aki azonnal hatályon kívül helyezte az elnöki rendeletet, pontosabban felfüggesztette, mert joga van hozzá, és ennek és még sok minden másnak, amit Trump eddig elnöki rendelettel hozott, meg lesz a próbája, ha másút nem, akkor a bíróságon. Tehát azért nagyon sok elnöki rendeletet hozott Trump, kicsinyest is, valószínűleg túlságosan nem jelentőset is, de jelentőseket is, de ezeknek Amerikában azért meg lesz mindegyiknek a bírósági próbája. Az pedig, hogy ki mennyire ért a dolgokhoz, az habitus és hozzáállás kérdése. Ronald Reagan sem volt egy atomfizikus, és nem volt buta sem. viszont nagyon jól válogatta meg az embereit, és tulajdonképpen Amerikát kihozta abból a gazdasági, politikai és lelki traumából, amit elszenvedett a 70-es években, és régeni korszakról beszélünk. Nem tudom, hogy fogunk-e majd beszélni 4 év múlva Trumpi korszakról, de mindesetre Trump nem igazán olyan kvalitású embereket válogatott maga körül, mint annak idején régen.
Jó, előbb utaltál arra, ami nagyon látványos és alapvető valóban, hogy ő számára a nézettség, és ha lehet, akkor a siker az a legfontosabb. Mindazok a konkrét dolgok, amikről most éppen említést tettél, és amiben megbicsaklik esetleg Donald Trump, azok első hallásra és második hallásra is a nagy közönség számára nem annyira érdekesek. A nagy közönség számára az érdekes, hogy a leglátványosabb, lehet, hogy felszínes dolgokban sikeres. Vagyis, hogy ő képes arra, hogy mintha markában tudná tartani ezt a Zuckerberget. Mintha markában fogja tartani tudni a Hollywoodot, a Wall Streetet. És mindenki, aki lényeges, az próbál valami módon a fenekébe kerülni, úgy tűnik az egész. Ha ez történik, akkor ő róla úgy fognak megemlékezni nagy valószínűséggel, hogy ez egy egészen fantasztikus ember, és hogyha eltelt még mennyi 2 hete van hivatalban, nem is tudom.
Január 20-a óta.
Igen, január 20-a óta. Hát az az érzésem, és mintha olvastam volna is, és olvasom a tanúvallomásokat, most a New York Times indított egy ilyen sorozatot, hogy megkérdez egyszerű amerikaiakat, hogy mégis mi a véleménye erről az emberről, és mindenkinek jó a véleménye. Egyszerűen nem látom annak a nyomát, hogy elkezdenék őt kényeskedve, hogy ez nem jó, az nem. Végre van egy erős emberünk.
Ne felejtsük el, hogy a Fehérházból egy öreg bácsi költözött ki, aki kevesebb, mint 4 évvel idősebb, mint Donald Trump, de hozzá képest Donald Trump fizikailag és mentálisan is egy ifjonc az energiával. Az mindegy, hogy Trump nagyobb marhaságokat mond, mint Biden valaha, de ezt energikusan teszi. És megint csak visszautalnék arra, hogy a nézettség, a siker látszata. Donald Trump az első mandátum alatt egy csomó olyan intézkedés próbálkozott, az Obama-féle egészségbiztosítási reform megtorpedózásától kezdve kevésbé jelentékeny dolgokig, amiket nagy garral elővezetett, majd azok a kezdeményezések megbuktak a kongresszusban, ő ezt elfelejtette, és mással próbálkozott.
És a többiek, és a nép is elfelejtette.
Most is mondjuk, ugye az amerikai politikában, meg az angol nyelvben ezt nászútnak, honeymoonnak hívják, ami a új elnök. Hát az első 100 napot annak idején bevezették, de mondjuk az első időszakát. Ilyenkor még mindenki, nagyon sokan azért Amerikában úgy érezték, hogy Joe Biden utolsó évében ez egy olyan hajó, amelyiknek nincsen kormányosa. Most van egy nagyon határozott kormányosa, akinek van egy nagyon határozott véleménye, hogy hova akar eljutni. Hogy az jó-e vagy sem, vannak-e zátonyok úton vagy sem, jön-e vihar vagy sem, azt még senki nem tudja. Nem. 2 hét sem telt el, azt viszont már tudják, hogy a hajóidon van egy ember, aki kormányos. Igen. Ez sokat számít. Hát annak idején a Gyakornok című műsorban Trump úgy tett, mintha ő egy borzasztó sikeres üzletember lenne. Nem volt az, mert számtalan vállalkozás a csődbe ment, de mégis azt sugározta. Most is megmutatja azt, hogy elnökként azt a benyomást kell sugároznod, hogy te sikeres vagy, és akkor mennek veled az emberek, mindaddig, amíg ki nem derül rólad, hogy te mesztelen vagy.
Na, de Magyarországon még 14 éve ugyanez megy, és nem derült ki, hogy mesztelen. Csupán kísérletek történnek, hogy bebizonyítsák, hogy mesztelen, de utána újra és újra erőre kap a látvány politizálás. Egyébként ellentétben ezzel, ami itt van, Donald Trumpnak sikerült nagyon komoly szakembereket mégiscsak maga mellé állítani, mert ugyebár a Wall Street-re nem hülye emberek vannak.
A pénzügyminiszter kiváló.
És maga a rendkívüli technológiai forradalom zászlóvivői maguk, beleértve az Altmant, beleértve Zuckerberget, beleértve Muskot, akár szeretik egymást, akár nem, egységesek Donald Trump támogatásában, és ez tényszerűen igazolható, legalábbis látványtér szerint tévén keresztül igazolható, ennél fogva azok, akiknek lenne vele szemben súlyos kifogásuk, azt mondják, hogy igen, de hát hogyha annyira hülye lenne, mint amilyennek én így érzem, akkor egy Musk miért mászna a fenekébe? Egy Zuckerberg miért mászna a fenekébe? Nem szorulnak rá még pénzügyileg se.
Erre is két dolgot mondok neked, az egyik, hogy, és a hallgatóknak, az egyik, hogy nem a pénzügyminiszterrel van gond, és nem is a, illetve van, mert oligarchásodik az Egyesült Államok bizonyos mértékig, de bizonyos mértékig nincs gond a technológiai elittel Trump környezetében, de gond van például a védelmi miniszterrel, gond van például a CIA, sorolhatnánk, ő még nem az, még, azt hiszem, még nem hagyták, jó, de lesz. Ez az egyik dolog. A másik dolog azért, mert a Trump a jelek szerint fölismerte, hogy egyrészt van egy technológiai váltás a világban, ami a ChatGPT megjelenésével behozta a mesterséges intelligenciát. Másrészt pedig, és ez ezen a héten vált nagyon látványossá, Kínával nagyon komoly verseny van kialakulóban, pont ezen a téren. De már Trump ezelőtt fölvetette azt, amit például Elon Musk nem nagyon szeretett, mivel nem rábízták a dolgot, hogy legyen egy olyan fajta mesterséges intelligencia gerinchálózat 500 milliárd dolláros költségvetéssel, ami átszövi az Egyesült Államokat, amit az ezredfordulón megépítettek internetes, nagysebességű internetes hálózattal, ami segített abban, hogy Amerika egy olyan fejlett technológiai országgá vált, amilyenné vált. Nyilván nem annyira fejlett, mint Szingapúr, csak ott egy sokkal kisebb területen kellett ezt megoldani. Tehát Trumpnak ez a ötlete például, hogy legyen egy...
Mondd el, mi konkrétabban, hogy mindenki értse, hogy én is értsem. Tehát ez a 500 milliárd dollár...
500 milliárd dollárt fordítsanak arra, hogy az Egyesült Államokban beépüljön az emberek életébe a mesterséges intelligencia egy olyan hálózaton keresztül, ami képes ennek az adatmennyiségnek és az adatmennyiséghez szükséges energiafelhasználásának a biztosítására.
Ebben benne van az úgynevezett quantum computer,
az nagyon is sok minden benne van, az is egy
vers. Tehát egy
olyan irány, ami...
Történelmi technológiai lépés.
Ez egy olyan irány, ami helyes irány, és a jelek szerint Trump ezt látja. És ez is az oka annak, hogy mellé álltak ezek a mogulok. A másik ok pedig a szabályozás kérdése, és ebben Musk nagyon határozott volt, és két szó, pontosabban két kifejezés ezzel kapcsolatban, kriptovaluta és mesterséges intelligencia. A Biden kormányzat azt az álláspontot képviselte, hogy mind a kettőt a pénzügyi szektor, illetve az emberiség érdekében korlátozni kell. A pénzügyi szektorban vannak félelmek, hogy a kriptovaluta, ami mögött nem áll egy Fort Knoxban lévő aranykincs, mint az amerikai, nincs mögötte semmi. A kriptovaluta addig ér valamit, amíg adják veszik. A Biden kormányzatban az a nézet nyert többséget, hogy ez veszélyes, lehet, rendszer szintű kockázatot jelenthet, ezért oda kell rá figyelni. A mesterséges intelligenciával szintén ez volt a Biden kormányzat álláspontja, hogy hát nagyon sokan láttuk a Terminátor című filmet, sokan félnek attól, most lefordítom a Terminátorra, hogy ha az emberiség nem figyel oda, és a ChatGPT olyasfajta lépést hozott, akkor lesz egy Skynet, és nekünk végünk. Vannak ilyen hangok egyébként a mesterséges intelligencia támogatói között is, én ezt nem tudom eldönteni, de mindenképpen egy restriktív álláspontja volt a Biden kormányzatnak. Ez fordította Mark Andreessennel, aki a első böngészőt, a Netscape-et kitalálta, kifejlesztette, volt egy nagyon nagy interjú a New York Times-ban, ő ezt a pontot jelölte meg, amikor az általad is említett szilíciumvölgyi elit Trump hívővé vált, amikor Biden ezt a két dolgot, a kriptovalutát és a mesterséges intelligenciát elkezdte szabályozni. És ők azt várják el Trumptól, és azért álltak mögé, hogy ne legyen szabályozás,
hanem adjon piaci szabadságot,
adjon pénzt,
nekik.
Adjon piaci, és adjon piaci szabadságot neki, és adjon szabályozási szabadságot neki.
Tehát, hogy ne legyen bürokratikus útvesztőbe, ne kerüljön az egész.
Se a kriptovaluta, se a mesterséges intelligencia.
Igen. Tulajdonképpen megadják a lehetőséget a valódi autoriter rendszer Kínának, hogy miközben Amerikában még vitatkoznak erkölcsi kérdéseken és egyéb dolgokon.
Kínát ez nem érdekli.
Tessék?
Kínát nem érdekli.
Tényleg, az ilyen ilyesmi nem érdekli. Ők le akarják győzni valószínűleg Amerikát, akarnak a világon elsők lenni, és egyebek között, és nem utolsósorban, sőt valószínűleg elsősorban, rájöttek arra, hogy a mesterséges intelligencia kérdése az, ami picit hosszabb távon eldönt mindent, ki uralja ennek az egésznek a területét, és Trump volt annyira intelligens véleményem szerint, hogy azokra hallgatott, akik azt mondták, hogy ez az a terület, ahol Kínát nem szabad hagyni, hogy előbbre jusson, mint mi az Egyesült Államok.
Akkor most dicsérjük egy kicsit Trumpot.
Igen, dicsérjük,
hiszen ő volt az, aki az első elnöksége alatt elkezdte Kína gazdasági feltartóztatását. Ő volt az, aki az első vámokat kivetette. Ő volt az, aki a Huawei-re, a kínai távközlési eszközgyártóra korlátozásokat vetett ki. Majd ezt a Biden folytatta, sőt megerősítette. Most már a csipek eladását és a chip technológia eladását is korlátozzák. Sőt, az Egyesült Államok, van egy holland cég, amelyik egyedüliként tud olyan levilágító berendezéseket gyártani a világon, amelyek a 3 és 5 nanométeres legfejlettebb csipeket gyártani, 3 és 5 nanométeres csíkszélességű.
Praktikusan
az a jelentőség, hogy minél vékonyabb a csíkszélesség egy csipen belül, annál több tranzisztor tudsz rázsúfolni, annál nagyobb teljesítményű a csip. A 3 nanométeres jelenleg a TSMC tudja, a taiwani TSMC.
Ez
a holland cég tudja azokat a levilágító berendezéseket gyártani, amelyek a szilícium lapkára megcsinálják ezeket a csíkokat, remélem érthető.
És minél,
még a holland cégre is rászólt Trump, mert minden ilyen csúcs technológiai dologban valahol van amerikai szabadalom, mert a szilícium völgyből indult ki, és ahol van amerikai szabadalom, ott Amerika azt mondhatja, hogy te, holland cég, nem adhatod el a legmodernebb litográfiai berendezéseidet Kínában, csak a második, harmadik legmodernebbet, és ez történt. Ezért volt egy nagyon nagy pofon hétfőn a DeepSeek megjelenése az Egyesült Államok számára.
Ez a kínai mesterséges
intelligencia,
cég,
mert az eltiltott csipek és az eltiltott technológia nélkül jutott el oda, hova a ChatGPT. Erre mondták azt az amerikai sajtóban, hogy ez az amerikai csúcs technológiai ipar Sputnik pillanata, ami emlékeztetőként az, hogy amikor az amerikaiak is nekiálltak a rakéta és űrfejlesztésnek, megdöbbenve vették tudomást, hogy a Szovjetunió lőtte fel az első műholdat.
57-ben.
És aztán ráerősítettek az amerikaiak, és ők szálltak holdra. Ez most egy olyan pillanat lehet, amikor, ez a DeepSeek, amikor az amerikai szilícium völgyben eddig azt hitték, hogy hát mi vagyunk a világ urai, mi tudunk csak ilyet csinálni. Erre jön egy kínai startup, és ezt megcsinálja olcsóbban.
Elérhetőbb mindenki
számára,
az emberiség számára, hát, elérhetőbb.
Igen, John Stewart, akit nagyon szeretek, az amerikai humorista, politikai publicista, ő mondta a műsorában, hogy kicsodálkozik az, hogy ugyanazt a kínaiak megcsinálják olcsóbban. Hát mindig is ezt csinálták.
Mindenben, autóban is, mindenben ezt csinálják. De mindenképpen
ez egy nagyon nagy kihívás.
Nagyon nagy kihívás. Na, de ugye éppen ma is nyilatkozott, ahogy péntekenként szokott nyilatkozni a magyar miniszterelnök, és egy nagyon érdekes fölvetést engedett meg magának. Tudnélik, a megkülönbözteti szankció és szankció között. Orosz ellenes szankció, hogyha az amerikaiak csinálják, akkor az jó dolog. Ha az európaiak csinálják, akkor az rossz dolog. Ez csak azért jut eszembe, mert az egész, amiről beszélünk, az az, hogy a magyar kis Magyarország szeretne nagy Magyarország, átvitt értelemben nagy Magyarország lenni, és Kínával is nagyon-nagyon szeretne jóban lenni, és az Egyesült Államok új elnökével is nagyon szeretne jóban lenni, de amit most elmondtál, nehéz, az rávilágít arra, hogy ez nagyon nehéz lesz. Hiszen Amerikának az elnöke maga, és nyilván közeli tanácsadói javaslatára, egyre inkább teszi nyilvánvalóvá, hogy az ő számára Kína az igazi kihívás a nagyvilágban, vagyis Európában ez a kis Magyarország, nem tudom, hogy tudja ezt a kettőt összeegyeztetni, mint ahogy sikerül valamilyen dumával kimagyarázni, hogy ha az amerikai elnök szankciót vezet be Oroszország ellen, az a békét szolgálja, de ha az európaiak vezetnek be, akkor azt az a háborút szolgálja.
Hát ez retorika.
Hát nem csak, mert ez neki
egy
alapvető.
Ez csak azt mutatja, hogy bármennyire is Orbán Viktor Trump barátjának tartja magát, azért bizonyos politikai realitásokhoz alkalmazkodnia kell. Ilyen volt a szankció, ugye? és ilyen lesz még Kína ügye is, hiszen nem csak Donald Trump markánsan Kína ellenes, hanem Marco Rubio is, az amerikai külügyminiszter, aki már szenátorként is közismert Kína héja volt, és most sem várható más tőle, tehát előbb-utóbb kényelmetlen lesz a szoros kínai kapcsolat, kényelmetlen lesznek a kínai hitelek, még azt is el tudom képzelni, hogy kényelmetlenné válik a Huawei-jel való szoros kapcsolat Magyarországon, hogy itt fejlesztő, központ van. Az autógyárakkal kapcsolatban az lesz a probléma, bár egyelőre a BYD sem tekint ilyen messzire, vagy ha ilyen messzire tekint, akkor Mexikót célozza, hogy Donald Trump unblock el akarja zárni a kínai autókat az amerikai piactól, de a BYD-nak is az elsődleges piac Európa. Tehát ő azért jött Magyarországra, mert az Egyesült Államok már 100%-os külön vámat vetett ki a elektromos autókra, és minden eszközzel megakadályozza azt, hogy a akkumulátor technológia is bejusson a kínai, az Egyesült Államokba. Mi maradt Kínának? Az ázsiai térség és Európa. Hol tudnak többet fizetni? Európában. Voltak ilyen kimutatások a magyar és a nemzetközi sajtókban is, hogy a kínai elektromos autók mennyibe kerülnek Kínában, és cserébe mennyit tudnak elkérni érte Németországban, ahol még mindig olcsó.
Tehát olcsóbb a kínai autó Németországban, mint a kínai népköztársaság.
Nem, pont fordítva, a kínai népköztársaságban olcsón kell adni, mert retteltes nagy a verseny, most már fűfavirág elektromos autót gyárt Kínában, viszont el lehet adni ugyanazt az autót kétszeres áron az európai piacon, elsősorban Németországban, és ott van a nagy haszon. Ezért van lényege a magyarországi beruházásoknak.
Hogyha Európában.
Magyarországról én nem hiszem, hogy a BYD az Egyesült Államokba akarna szállítani. Mexikót célozták meg, de Európát Magyarországról fogja megcélozni. Most nem csak a BYD, más kínai gyártók, akik ide jönnek.
De hát gondoljunk bele, hogy nekünk mindent egybevetve sokkal fontosabb objektíve Németország és Nyugat-Európa, mint a messzi kínai népköztársaság. Ha mi azzal kollaborálunk, hogy Kína meg tudja verni a német és a többi nyugat-európai autógyárat, akkor magunk ellen dolgozunk, hiszen azért mégiscsak nekünk fontosabb, hogy a közvetlen szomszédunk ne szenvedjen azért akkora vereséget a kínaiaktól. Hát azért, ha csak megnézzük a BMW-től kezdve a Mercedesig bezárólag, mindegyiknek van Magyarországon azért autógyára, vagy nincs?
Igen, ebben az értelemben az autógyárak kérdését kiemelhetjük a magyar-amerikai viszonylatból, mert nem tétel, nem játszik. Viszont egy valamit még hozzátennék ahhoz, amit te mondasz. Mit mondott a napokban a Volkswagen, amelyiknek szóba került az, hogy bezár gyárakat? Hát ha a kínai autógyártók azokat a gyártósorokat tovább akarják vinni, akkor tárgyalhatunk. Tehát vagyis? A Volkswagen maga azt mondta, hogy a kiürülő kapacitását akár a kínai gyártók is használhatják, hogyha oda beruháznak, mert tanulni akarunk tőle. A kínai autógyárakkal szembeni különvámot, amit Európa végül kivetett sávosan, és sokkal alacsonyabban, mint a 100%-os amerikai, a legnagyobb támogatói a francia autógyárak voltak, a legnagyobb ellenzői pedig a német autógyárak voltak, akik egyébként a legtöbbet szenvedik ettől, mind a kínai belpiacon, mind pedig Európa. Is, mert a németek azon az állásponton vannak, hogy az együttműködésből tanulunk, a tiltással csak rosszat teszünk magunknak.
Külpolitika. Itt látszik, hogy azért valóban törekszik arra, hogy a világ nagy nemzetközi politikai válság térségeiben rendet csináljon személyesen Donald Trump, vagy pedig a külügyminisztere, és így tovább. A Közel-Kelet és Ukrajna nem egyformán, a Közel-Kelet inkább, de Ukrajna ügye is nagyon lényeges a következő 1-2-3 évben, és arra vagyok kíváncsi, hogy a te értékelésed szerint, amit eddig csinált, az mennyire volt eredményes, és hogy mi lesz ebből az Ukrajna ügyből, és mi lesz ebből a Gáza ügyből a következő időszakban Trump felügyelete alatt. Te mit vársz?
Hát Trump azt a sikerének tekinti, hogy létrejött a tűzszüneti megállapodás, amiben azért együttműködött a Biden kormánnyal. Tehát, hogyha megnézed,
Gázában
a tűzszüneti megállapodás, bocsánat, igen, Gázában. Tehát, hogyha megnézed, hogy kik tárgyaltak a amerikai részről a tűzszüneti tárgyalásról, akkor ott volt Bidennek a külön megbízottja, és ott volt Trumpnak a külön megbízottja is. Tehát ez egy közös munka volt. Trump viszont azt mindenképpen magának tulajdonítja, hogy mielőtt még hivatalba lépett volna, mármint megválasztott elnök, megfenyegette a Hamászt, hogy itt terülyborúj lesz, Izraelt még jobban támogatom, és olyan fegyvereket kapnak, hogy nektek végetek, hogy ő annak tulajdonítja azt, hogy a Hamász belement a fogolycserébe. Aztán persze mondott olyanokat is, hogy a gázai övezetből a palesztinokat ki kell telepíteni a szomszédos arab országokra, ami még a saját külpolitikai, hogy mondjam, tanácsadói körében is megütközést keltett. De mindenképpen határozottan föl fog lépni, és ha föllép, azt Izrael érdekében fogja tenni, és a rendezés érdekében fogja tenni. Szerintem most még ő maga sem tudja, hogy ez hova fog kifutni, és hogy hogyan. Ami a másik frontot illeti, Ukrajnát illeti, szerintem Magyarország számára, pontosabban a magyar kormány számára mindenképpen meglepő volt, hogy milyen keményen beszólt Putyinnak, rögtön indulásnak Donald Trump. Erre nem sokan számítottak, lehet, hogy maga Putyin sem, hogy rögtön azt mondja neki, hogyha itt nem ül tárgyalóasztalhoz, akkor segíteni fogja Ukrajnát. Donald Trump, ugyanakkor az amerikai sajtó, és ez megint Trump kiszámíthatatlanságát jelenti, ír egy olyan hátsó áramlatról is, amely értelmében egy ilyen komplex alkun gondolkodik Trump. Nem csak Ukrajnában szeretne békét teremteni, hanem szeretne egy leszerelési megállapodást is, nukleáris leszerelési megállapodást is tető alá hozni. Bocsánat. De másképp, mint a korábbiakban, és ez is visszakapcsolódik ahhoz, hogy Kínát vetélytársnak tekinti, bevonná ebbe Kínát is. Kína ugyanis olyan katonai fejlesztést hajtott végre az ezredforduló óta, mind a haditengerészetét, mind a szárazföldi erejét, mind a nukleáris csapásmérő erejét tekintve, hogy valódi vetélytársává vált az Egyesült Államoknak, és Trump ebben is jól gondolkodik, adjuk meg neki ezt, mert ő úgy gondolja, hogy most már nem a hidegháborús logikát kell követni, amikor az Egyesült Államok nukleáris arzenálja, meg persze a német, meg persze a brit, meg a francia át szemben a szovjet arzenállal, hanem most már azt kell nézni, hogy van egy kínai arzenál is. Tehát a Trump fejében van egy ilyen összetettebb dolog, hogy neki kvázi szüksége lenne Putyinra abban az értelemben, hogy mivel Kína és az Oroszország között amúgy is van egyfajta valamilyen ki nem mondott és le nem ért szövetség, hogy valahogy ezt úgy kezelje, hogy Kína is menjen bele ilyen nukleáris leszerelési tárgyalásokba, amit Kína nem akar, mondván, hogy ő nincs ebben a súlycsoportban, és a robbanó fejek számát tekintve még valóban nincsen, de Amerikán már nézi a jövőt.
Ez nagyon fontos, és nagyon kevés szó esik arról, hogy mennyire sok területen valóban látni az új amerikai kormány részéről, esetleg éppen megszemélyesítjük akkor Donald Trump fejében, bár lehet, hogy neki inkább a jobbak a tanácsadói, mert nem nézem ki belőle, hogy ennyire mindenhez értsen, de jó irányban van, mert elhiszik neki, hogy ő az egész világon képes rendet csinálni, és ez nagyon fontos, hogy a közönség elhiggye, nem az a lényeg, hogy mit mond, hanem az, hogy
valóban a cselekvőképesség látszata a politikában rendkívül rajta, fontos.
Igen. Végezetül, itt van a Nyugat-Európa. Hogy látod, hogy ő Nyugat-Európát gyengíteni akarja, vagy éppen azáltal akarja fölemelni, hogy magára hagyja, hogy csináljátok, ti egyedül, tegyetek meg minden, ne ránk várjatok mindig. Csináljatok ti erősebb hadsereget, álljatok a sarkotokra, akár orosz ügyben, akár közel-kelet ügyben, mindenütt. Ne mindenben csak és kizárólag a mi segítségünkre várjatok.
Abban nem vagyok biztos, hogy ez Trumpnak a kimondott szándéka vagy stratégiája, de abban igen, hogy ezt fogja elérni, és ez Európának egyáltalán nem hátrányos.
Nem hátrányos.
Tehát Európában most jönnek rá több dologra, vagy kénytelenek rájönni több dologra, részint Trump megjelenése miatt, részint Kína fölemelkedése miatt, részint pedig ennek a kettőnek a következményeképp. Az egyik az, hogy hát lelazsáltuk ezt a hidegháború utáni időszakot, amikor a német hadsereg, a Bundeswehr ember ellátási problémákkal küzd, amikor képtelenség összehangolni a különböző európai hadsereg mozgását, vezénylését, amikor egész egyszerűen nincs olyan hadipari gyártókapacitás, amelyik elő tudna állítani annyi lövedéket, amivel segíteni lehet az ukránokat, akkor valamiben bele kell gondolni, hogy ez nem volt így jó. A másik dolog, amiben bele kell gondolni, amikor fölemelkednek ilyenek, mint a kínai mesterséges intelligencia készítő, a DeepSeek, vagy fölemelkedik az amerikai csúcstechnológiai ipar megint, akkor mi itt állunk egy olyan politikával, amit az előző Európai Bizottság képviselt, hogy Isten ments a határokon túli, európai határokon túli összefonódásoktól, mert akkor mi történik? Se bank, se csúcstechnológiai cég, se iparvállalat, nehogy felvásároljon egy másik nemzetbeli európai uniós vállalatot, mert akkor trösztelenes vizsgálatot indítunk. Ez volt eddig az Európai Bizottság versenypolitikája. Rá kellett jönni, hogy ez így nem megy, mert Kína is állami támogatásból növesztette föl, amit felnövesztett. Az Egyesült Államok Bidennek a infláció ellenesnek hívott törvény alapján, ami valójában egy ipartámogatási törvény, ők is ezt csinálják, akkor mi meg itt megakadályozzuk, hogy ilyen európai bajnokok nőjenek föl. A legjobb, vagy a legrosszabb ebben az értelemben példa erre a svéd Northvolt nevű cég, amelyiket úgy tálaltak, hogy majd ez lesz az európai akkumulátorgyártó válasz a kínai CATL-re és a többiekre, akikbe egyébként nyomták az állami segítséget. Mi történt? A Northvolt hiába kért, nem kaphatott az Európai Bizottság álláspontja, vagy az Európai Unió álláspontja szerint segítséget. Most éppen tönkre ment, és megszűnt, vagy megszűnőben van az európai akkumulátor.
Lábon lőtte magát
át az kell Európa. Értékelni a versenypolitikát, igen. Az iparpolitikát és a védelmi politikát az Európai Uniónak. Ez megtörtént volna valószínűleg Trump és Kína fölemelkedése nélkül is, de ez mindenképpen a tükröt kifényesítette.
Hiszel abban, plauzibilisnek tartod, hihetőnek, hitelesnek azt a véleményt, hogy a Trump gyakorlatilag akarva, akaratlanul, nyilván akarva segíti az európai nemzetállamokban a radikális jobboldalnak az előrenyomulását, vagy pedig ilyen gondolat nem is jelenik meg valójában az ő fejében, mert nem ez a lényeg az ő számára.
Ha megnézzük, hogy kiket hívott meg a beiktatására, azok alapvetően, hívjuk őket így, radikálisan jobboldali politikusok voltak. Egy valaki volt kormánypozícióban, Giorgia Meloni, az összes többi, ha jól emlékszem, nem volt kormányzati pozícióban. Ő valóban úgy látja, hogy ők, ezek a pártok azok, akik a régi rendet rombolni akarják. Trump maga is a régi rendet akarja rombolni. És valami, hát régi szóhasználat szerint akár hívhatjuk is így őket. És ez is, az is jelzi ezt, hogy teljesen szabadjára engedte Elon Muskot, aki úgy avatkozik be a német választásokba.
És a brit belpolitikában.
A brit belpolitikában, de a német választás az egy forró téma, ami korábban elképzelhetetlen volt, és én úgy gondolom, hogy bármelyik korábbi amerikai elnök és külügyminiszter azt mondta volna, hogy hát hátrébb az agarakkal, ilyet nem csinálunk, Trumpot szemmel láthatóan nem zavarja, sőt, szerintem ez beleillik abba az elképzelésébe, hogy tessék szépen rombolni Európában is, mert úgy születik új világrend, ilyet is hallottunk már.
Igen, tehát tulajdonképpen leegyszerűsítve ez a lényege az ő politikájának, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy romboljunk, hogy újat építsünk.
Minden új építést a politikában rombolással igyekeznek. Radikális újjáépítésről beszélek. A politikusok mindig rombolással igyekeznek kezdeni. Legyenek azok bal vagy jobb oldaliak.
Háborús kockázatok benne vannak.
Hogyne. De hát ugye a Facebooknak volt az a Facebooknak volt az a mondása, amikor elindult, hogy, vagy a Googlenak, most nem harapom meg az ujjamat ért, hogy rombolj össze valamit, hogy aztán újat építs. Igen. Tehát ez egy gondolkodásmód.
Igen. Egyébként ez az a gondolkodásmód, amit még az a Steve Bannonnak nevezett, tehát úgy hívják őt, de most nem annyira van benne az belső körben, de ő mondta azt, hogy én kérem, mondta magáról, hogy én kérem anarchista vagyok, sőt, leninista, tehát forradalmár vagyok, le kell rombolni ezt az egészet úgy, ahogy van, nyilván nem fizikailag, hanem minden tekintetben, és utána egy új világot építsünk.
Hát ezért mondtam azt, hogy ez a jobb és a bal oldalra egyáltalán egyaránt jellemző ez a fajta radikális gondolkodásmód időnként, hogy először rombolni kell ahhoz, hogy építsünk, és Trump most éppen rombolni kíván ahhoz, hogy építsen, és ezt látjuk.
Mi az utolsó válaszod arra az utolsó kérdésemre, hogy te most óvatosan derülátó vagy, vagy óvatosan pessimista vagy mindazzal kapcsolatban, ami most a világra vár Donald Trumphoz kapcsolódóan?
Úgy gondolom, hogy Donald Trump kiszámíthatatlan. Tehát sokkal kiszámíthatatlan, mint az első mandátuma idején, sokkal nagyobb ereje van, sokkal szabadabb keze van, és most már tudja, hogy hogy működik a hatalom az első 4 évében, nem tudta. Most már tudja. Ez egyik dolog. A másik dolog viszont lehet, hogy a világnak most egy ilyen lökést kellett, hogy adjon valaki, nem feltétlenül Donald Trump, ahhoz, hogy a megszokott vágányról letérjen, mert különféle körülmények, világpolitikai, világgazdasági körülmények azt indokolják, a mesterséges intelligencia megjelenése azt indokolja, hogy most kell egy másik fajta gondolkodásmód. Trump úgy gondolja, hogy ez legyen ilyen radikális, mások azt mondják revolúciós, mások viszont azt mondják, hogy legyen ez egy átmenetibb evolúciós. Hogy mi sül ki belőle, azt most még nem látjuk, de valami olyan új formálódik, amire vagy így, vagy revolúcióval, vagy evolúcióval valamiféle választ keresnek azok, akiknek hatalmukban áll választ keresni.
Nagy Gábor, a HVG vezető munkatársa volt a vendégem, köszönöm.
Köszönöm.
A hallgatóknak is köszönöm a figyelmet Túri Lui és Simon Erika nevében. A viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.